A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval szervezi meg július 23-a és 28-a között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány a 33. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort, ismertebb nevén Tusványost, az erdélyi Tusnádfürdőn, közölték a szervezők. Sándor Krisztina, Tusványos politikai program felelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta, az idei mottó erősítő jelzőként fizikai és közéleti politikai értelemben is helyt áll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk, fogalmazott. Közölte, az idei panelbeszélgetések 4 fő témakör köré csoportosulnak. Az aktuális politikai folyamatok, a háború és béke kérdése, a gazdasági helyzet, valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, illetőleg a Magyar Uniós elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. Olyan erős honvédségre van szükség, amellyel senki sem akarja a harctéren összemérni az erejét. A kormány modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt épít, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzettek ünnepélyes eskütételén. Varga Tamás az esküdtett 355 altiszt és hozzátartozóik előtt hangsúlyozta, a Magyarország közvetlen szomszédságában dúló véres háború rávilágít arra, hogy soha többet nem engedhetjük meg, hogy felkészületlenül álljunk a kihívások előtt. Az államtitkár szavai szerint, ha erős a honvédség, nem lesz senki olyan, aki erőszakkal próbálna meg érvényt szerezni akaratának Magyarországgal szemben, így meg tudjuk őrizni hazánk békéjét és biztonságát, mert a békéhez erő kell, fogalmazott. A bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta megduplázódott Magyarországon, a bölcsődei ellátást biztosító intézményeké pedig meg 4-szereződött, mondta Nagy Varga Zsófia államtitkár Rózsaszentmártonban, ahol a 129 millió forintból kialakított 8 férőhelyes bölcsődét adták át. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében hozzátette, ma Magyarországon már 3-szor több településen érhető el az ellátási forma, mint 14 éve. Kiemelte, hogy 2010-ben a kormány egyik legfontosabb elhatározása az volt, hogy olyan családbarát közegű jön létre Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, a felnevelésük pedig ne okozzon anyagi nehézséget. Ennek nagyon fontos eleme a döntés szabadsága, a bölcsődei hálózatok pedig megkönnyítik, hogy az édesanyák visszaállhassanak a munkába, tette hozzá. Nehéz helyzetben élő gyerekek iskola kezdésének támogatására hívja az általános iskolás diákokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Pont Velem Okos Program és a GLS Hungary. A Mosoly Táska akcióhoz júliustól a Máltai Szeretett Szolgálat 76 kijelölt gyűjtőpontján, augusztus 21-e után pedig az ország számos általános iskolájában lehet csatlakozni. A felajánlásokat szeptember 16-áig várják a szervezők. 4. alkalommal hirdette meg nyári adománygyűjtő kampányát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program a GLS Hungary támogatásával. A mosolytáska akcióban olyan gyerekek kaphatnak támogatást, akik családjának nehézséget okoz a tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzése. A korábbi években átlagosan 1300 táska gyűlt össze, a karitatív szervezetnél idén azt remélik, hogy 1500 gyermek iskola kezdéséhez járulhatnak hozzá. Sport. Bronzérmet nyert a magyar csapat Erdős Rita, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban a budapesti öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Az élen az olaszok végeztek, akik egyedüliként szerepeltek a 18-as döntőben 3 fővel. A magyarokat még a britek előzték meg. Egyéniben 2 hazai finalista volt, Erdős Rita 6., Simon Sarolta 9. lett. A magyar trió a mieink 3. érmét szerezte az EB-n. Hétfőn 2. lett férfi váltóban Kolesszár Mihály és Berecki Rihárt, illetve 3. női váltóban az olimpiára készülő Guzi Blanka SS Noémivel. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén felhős idő várható, de időszakosan továbbra is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. A Dunántúl fölött lévő zivatar cellák idővel kelet, észak-kelet felé tevődnek, így a középső és keleti ország részt is érinthetik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A vízpartokon, városokban lesz a melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, rádiónk egri stúdiójában Dobozi Gábor tengerészt. Ön egyben a Makári Tengerész Múzeum megalapítója is, és különleges szakmájáról beszélgetünk. Lesz miről szót ejtenünk, hiszen egy gazdag életút, egy gazdag életpálya és szakmai élet áll Ön mögött. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt mi nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. És nagyon megtisztelő ez a meghívás, és alig vártam, hogy eleget tegyek ennek.
Néhány héttel ezelőtt már hallhattuk az Önnel készült beszélgetést Mesterségem címere című portréműsorunkban, de azóta sok minden történt Önnel, természetesen ezekről is beszélünk majd. De kezdjük beszélgetésünket a gyermekéveknél. Hogyan is indult az Ön élete? Hol született? Ha jól tudom, nem Magyarországon.
Nem, Pekingben születtem 1954-ben. A szüleim diplomaták voltak, és szerelmesek lettek egymásba, összeházasodtak, és így születtem meg Pekingben.
Magyarok voltak a szülei?
Igen, igen, magyarok voltak, és a gyermekéveim első szakaszát Kínában és Koreában töltöttem. Édesapám az hivatalban volt Kínában is, Pekingben, és Észak-Koreában is.
Gyermekévei akkor különleges gyermekévek voltak ezekben az országokban?
Mindenképpen, aki ismeri a hazánkba betelepült kínaiak életvitelét és szokásait, azok nem lepődnek meg azon, hogy rengeteget dolgoznak a szülők, a gyerekek pedig nevelőre vannak bízva. Az én esetemben is így volt. Tehát több kínai nevelőm volt, és voltak koreai nevelőim is. A nap nagy részét velük töltöttem, a szülők pedig dolgoztak viszonylag sokat. A hétvége a várakozással ellentétben nem családi programmal telt, hanem ugye a protokollnak megfelelően ők ennek eleget téve a külképviseletek egyéb dolgozóival és más képviseletek dolgozóival, hát vadászatokon, fogadásokon, rendezvényeken vettek részt, számtalan vendég érkezett az évek során Magyarországról is, állami népi együttes, vagy különféle zenekarok, akkor velük töltötték az idő részét, és hát én kicsi voltam, úgyhogy nekem ott semmi keresnivalóm nem volt.
És hogyan tanult meg magyarul? Hiszen a nevelőnők gondolom nem magyarul beszéltek Önnel.
Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis hát én felszedtem magamra a kínai és a koreai nyelvnek a keverékét, és ebből probléma is adódott, ugyanis 7 éves koromban A szüleim úgy gondolták, hogy nekem Magyarországon kell elkezdeni az iskolát, ezért aztán édesanyám hazahozott, és úgy gondolt, hogy mivel én el vagyok bárkivel, a nagynénémmel fogom tölteni az első iskola éveimet. Igen ám, de már az első nap engem eltanácsoltak, mert milyen a gyerek. Csak azért sem követi azt, amit szeretnének, tehát gyakran elhangzott ez a nyelv, akár koreai, akár kínai, vagy ennek a keveréke. Úgyhogy én egy olyan szituációba kerültem, hogy ez nem volt kívánatos, és ezt elég kemény eszközökkel próbáltak erről engem leszoktatni. Tehát amire én úgy gondoltam, hogy fel kellene frissíteni ezt a tudást, hát az már jócskán akkor volt, amikor elkezdtem hajózni, akkor édesapám már nem élt, és édesanyám segédkezett abban, hogy esetleg visszajöjjön ez a tudás, ami hát viszonylag felszínes volt. Hát a kínait szerettem volna elsősorban. Hát tanulgattam, most is megvannak a könyveim, de az nem ugyanaz. A látogatók szokták kérdezni, hogy akkor mondják valamit kínaiul, hát erre általában mindig az a válaszom, hogy én ezt elfelejtettem. És a kollégák elmondása alapján egyszer hallottak csak kínaiul beszélni, amikor Alexandriában a szél összesodort minket egy kínai hajóval, és én egyedül tartózkodtam a hajó farában, és átkiabáltam a kínaiaknak, hogy nagy baj lesz, csináljanak valamit, csak hirtelen ilyen távtartó háncsokat eresztettek le, és akkor puhán érintkezett a hajó. Ezt előszeretettel emlegetik, hogy én azt mondtam, hogy én nem tudok kínaiul, hát ez nyilván nem tudás, de valahol a tudatalattból ez előjött akkor hirtelen a veszélyérzet hatására.
Akkor magyarul kezdett el tanulni, és magyar iskolákba járt.
Igen, így van. Így van, magyar iskolákba jártam. Hát kezdetben a mezőgazdaság vonzott. Szerettem volna agronomus lenni az mindenképpen, úgyhogy a kis erkélyeinken mindenfélét termesztettem, ami csak eszembe jutott, még kölest is. Nagyon-nagyon érdekes. És hát abban az időben népszerű volt ez a rengeteg szakkör, ahol érdekes elfoglaltságok zajlottak, úgyhogy én valamennyit kijártam, szobrászkodtam, kerámikus műhelybe jártam. A legjobban viszont a rádiótechnika érdekelt, úgyhogy amikor tovább kellett tanulni, akkor én efele orientálódtam, és jelentkeztem középiskolába, hát ilyen rádiótechnika szakra. Igen ám, de aláírattak velünk egy nyilatkozatot, hogy amennyiben a pontjaink nem teszik lehetővé, hogy erre a szakra járjunk, akkor bevállaljuk azt, hogy elmegyünk gépész szakra. És hát én biztos voltam benne, hogy én jól szerepeltem, hogy az iskola vezetés azt szerette volna feltölteni a gépész osztályokat is, ami nem volt annyira egy népszerű szak. Úgyhogy én megkezdtem a tanulmányaimat általános gépész szakon. És hát ezt el is végeztem. Innen tervezőintézetbe kerültem, nagyon szerettem ezt a munkát, úgy is gondoltam, hogy ott fogok megöregedni. Amikor hazamentek a kollégák, délután 4:30-5-kor, én sokszor még bennmaradtam, és 8-9-10 óráig foglalkoztam azzal a feladattal, ami éppen aktuális volt. Nagyon érdekes, egy normál lámpagyártó gépsor fejlesztésén dolgoztunk, én voltam a legfiatalabb a csoportban, és az én feladatom, ha emlékeznek rá a hagyományos villanykörtére, ott két fém elektródán van a Wolfram spirál. No, ennek az elektróda utánadagolása volt az én feladatom, amit én szívvel lélekkel próbáltam jól megoldani. Volt egy kísérleti műhelyünk.
Hol? Budapesten?
Budapesten a Tungstramon belül, a vákumtechnikai gépgyáron belül létrehoztak egy háború előtti mintára egy ilyen közösséget, ahol ezzel a fejlesztéssel foglalkoztak, és hát kicsit máshogy működtek a dolgok, mint a nagy Tungstramon belül. Úgyhogy amit mi kitaláltunk a tervezőasztalnál, azt egy nagyon-nagyon tehetséges brigád azonnal megvalósította a kísérleti műhelyben, hogy hogy működik. És mivel ezek tapasztalt szakemberek voltak, rögtön hozzá tudták fűzni azt is, hogy ez szerintük mennyire jó, mennyire nem jó. Hát sokszor belefutottam abba, hogy kicsit túl kombináltam a megoldásokat, az ő tapasztalatuk viszont hozzásegített ahhoz, hogy ebből egy nagyszerű találmány szülessen. És amikor lezárult ez a projekt, ez akkor nagyon híres volt, Tisza gépsornak nevezték el, kétszer annyi normál lámpát volt képes gyártani, mint bármelyik más nemzetnek a normál lámpagyártó gépsora, akár orosz volt, amerikai, francia, vagy éppen japán. Tulajdonképpen ezeknek a továbbfejlesztéséből született meg a Tisza gépsor. Volt egy olyan körülmény, ami meghatározó volt, nekem hosszú volt a hajam. Akkor ez egy nagyon divatos dolog volt, szent dolognak számított. Édesanyámnak se hagytam, hogy hozzányúljon a hajamhoz, pedig mondta, hogy Gabikám, csak a végéből egy 3 millimétert vágjunk le, mert töredezik. Na mondom, nem hagytam, hogy hozzányúljon. És akkor egyszer csak azzal szembesültem, hogy a tovább lépésemet ez olyan formán gátolja, hogyha nem vágom le a hajam, akkor én külképviseletre sem mehetek. És választanom kellett. Úgy gondoltam, hogy elég fiatal vagyok, és elég tehetséges. Én ott hagytam ezt a céget. Elmentem a Balatonra, kicsit kiszellőztetni magam, majd kitalálom, hogyan tovább. És ott a Szántódi Révnél összetalálkoztam szabadságon levő tengerészekkel, akik meginvitáltak, hogy töltsem velük a hétvégét. Ez volt pénteken. Szombat este én már semmi más nem járt a fejemben, csak az, hogy nekem tengerésznek kell lennem, hiszen egy külképviseleten Indiáról volt egyébként szó, azért beszükülnek a lehetőségek. De ahogy hallottam, bejárhatom az egész világot. Gazdag leszek, megnézhetem a lányokat. Hát ez teljesen elvarázsolt engem, és úgy döntöttem, hogy efele orientálódok. Ők felajánlották, hogy beajánlanak a céghez, bár nincs felvétel. De hát ezeknek az embereknek nagy szavuk volt, az egyik Kovács István volt például, valaki emlékszik rá, elég idős, mint én, volt Haho öcsi a tenger című filmsorozat, hát a Krisztiánnak az apukája volt, ez a tengerész, öcsi volt a kormányos matróz, a harmadikra nem emlékszem, úgyhogy leeltelt a hétvége, és vártak kedden a szabad kikötőbe, hogy beajánljanak. Így is történt, én vittem minden bizonyítványomat, mondták, hogy az nagyon jó hatással mindenfélét viszek. A hölgy a személyzeti osztályon beiktatta az összes bizonyítványomat, és azt mondta a végén, hogy jó, akkor még kérem a katonakönyvet. Húha, hát nekem hogy lett volna katonakönyvem? Én úgy gondoltam, hogy én nem leszek katona soha, mert az valahogy nekem az nem volt szimpatikus. Ezt nem tudtam odaadni. Hát a srácok meg azt mondták, hogy te nem voltál katona, ezt miért nem mondtad? Mondom, kérdeztétek? Nem. Nagyon szomorúan mentem haza. Nagyon szomorúan ez volt kedden. Szerda délben úgy gondoltam, hogy nekem megér annyit ez a dolog, és levágattam a hajam, illetve saját magam levágtam. Csütörtök reggel az első ember voltam a 6 kiegészítő parancsnokságon, akit fogadtak, és mondtam, hogy kérem szépen, én azonnal katona akarok lenni. Azt mondta, ez egyáltalán nem egy szokványos kérés, ugyan miért? Plusz még ugye látta is az irataimban, hogy Peking, hát nem nagyon gondolta, hogy ez, hogy én egyáltalán mit is akarok itt. És mondtam, hogy kérem szépen, én ha nem lehetek katona, nem lehetek tengerész, már pedig ez az álmom. Ó, értem. Úgyhogy én pillanatok alatt már be is vonultam, és bő 2 évet töltöttem a katonasságnál, azért, mert ott is jól viselkedtem. Úgyhogy aznap, amikor leszereltek, akkor tartalékállományba helyeztek, és maradtam ott. Édesanyám otthon várt. Rántott hús, húsleves, minden kedvenc süti. Hát én meg nem mentem. Úgyhogy az ezredparancsnok helyettes segítségére volt szükségem, hogy hát én eljöhessek a katonaságtól.
Una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer, se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca hija me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa, donde va que mi voz ya no quiere escuchar, donde va que mi vida se apaga, si junto a mí no está. Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla más. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, fuera su casa.
Mentem vissza Cseperre, bár még akkor sem volt felvétel. Portásnak azt füllentettem, hogy hát engem várnak, csak mondták, hogy töltsem le a katonasságot.
És emlékeztek önre?
Nagyon érdekes, bementem, mondtam, hogy 2 évvel ezelőtt itt jártam. Mi a neve? Dobozi Gábor. A hölgy hátrafordult, nézte a dossziékat, kivett egyet, kinyitotta, azt mondja, hát igen, egy friss orvosi biztos kell, meg katonakönyv. Mondom, tessék, itt van. Katonakönyvet elvette, adott egy átvételi elismervényt, és azt mondta, hogy menjek el orvosira. Ha sikeres lesz az orvosi, akkor ők elkezdik készíteni a világútlevelet, és amikor elkészült, küldenek egy rövid üzenetet, hogy jöjjek vissza, írjam alá, és utaznom kell. De akkor utaznom kell, nem lehet, hogy meggondoljam magam. És így 1977. június 7-én már a tengeren voltam, a Duna tengerjáron, előző neve Elizabeth Bonhoeffen volt, és megkezdtem tengerész pályafutásomat, amit úgy gondoltam, hogy 5 évig fog tartani, hiszen az egy ilyen standardnek tűnt. Bejárjuk a világot, lesz pénzünk, és akkor egy 5 év az elegendő, csak hogy ez az 5 év, ez nagyon hamar eltelt, nem is emlékszem rá, mikor volt. Tiszti pályára vágyakoztam rá, és léptem, és 36,5 év lett belőle.
Az 5 évből 36,5 év.
Az is azért, mert már nagyon foglalkoztatott az a gondolat, hogy megalapítsam a múzeumomat. És már akkor lehetőség volt arra, hogy terület legyen, hiszen én nem olyan múzeumot szerettem volna, mint egy képtár, ahova bemegyünk, kijövünk és elfelejtjük, hanem legyen egy zarándokhely. Egy olyan hely, ahova szívesen jönnek az emberek akár egész napra is, meg legyenek visszatérők, egy botanikus kertet is megálmodtam, amit azóta sikerült megvalósítani, 2 kis tóval, különleges növényekkel, és hát az egésznek a hangulata az a látogatók szerint varázslatos, nem csak szerintem, a látogatók szerint is varázslatos, és megvalósult az, hogy egy zarándokhely lett. Hiszen járva a világot, én több olyan helyen voltam, ahol korábban semmi nem volt. A legjobb példa erre a sivatag, ahol ledöftek egy pálcát, és azt mondták, hogy itt zarándokhely lesz. és ha jól csinálták, több millió ember fordult meg évente. Tehát a lényeg az, hogy jól kell csinálni. Ebben nem vagyok valami tehetséges, de mégis a gondviselés támogat abban, hogy minden sikerüljön. És érdekes módon most, hogy lezárult a 7. veterán tengerész találkozó, naponta tucatjával jönnek a köszönetek, a hálaüzenetek, és valószínűleg jó ez az irány.
Ezekről majd még természetesen részletesen is beszélünk. Különleges szakma a tengerész szakma. Nem sok ember dicsekedhet azzal, hogy tengerészként élte le életének döntő részét. Emlékezetes pillanatok, események eszébe jutnak a 36 és fél évből? Persze most nem kérem, hogy az egészet mesélj el, mert akkor éjfélig itt ülnénk, de egy-egy emlékezetes történet eszébe jut.
Az a helyzet, hogy olyankor jut eszembe, amikor egy-egy látogató inspirál valamilyen irányban, és akkor minden előjön, még az illatok is, a beszélgetések, teljesen elevenen. És akkor nagyon szívesen gondolok vissza, de napi munkavégzés során úgy nem. Viszont nehéz kiragadni jót vagy rosszat, mert azért nem minden volt jó, nem minden volt rossz, hanem vegyes volt a kiugró élmények természetesen, de hát ezeknek olyan hosszú a sora, hogy én most nem tudnék bármit is kiemelni.
A 36 és fél évet egy cégnél töltötte el?
Nem. Nagyon hűséges típus vagyok, tehát hogyha létezne magyar tengerhajózás, még mindig ott lennék. Többször próbáltak elcsábítani, gépészként elég jó hírem volt így a hajózásnál, és volt olyan, hogy a tengerészeti hivatal képviselői megkerestek, hogy például a brit királyi ellátó flottába szívesen alkalmaznának, oda sem mentem el. Kivártam az utolsó pillanatot, ez 2000 október 16-a volt, amikor az utolsó tengerjáró lobogóját is levonták, és ott álltunk úgy, hogy megszűnt a magyar tengerhajózás. Ennek a hajónak a lobogója egyébként megtekinthető a múzeumban, de a Vörös Marti volt. Az utolsó két évet végig dolgoztam rajta, kis megszakításokkal, amíg szabadságon voltam. Azt várta a tulajdonos, hogy a műszaki állapotát kicsit javítsuk fel, hogy jobban lehessen eladni. Úgyhogy 2000. október 16-a után egy dilemma elé kerültem, mert a tengerészek zöme nem tudott elhelyezkedni a világban, ugyanis ezzel párhuzamosan az oroszoknál és az ukránoknál szabaddá vált a külföldi munkavállalás a tengerészek számára, és hát ismeretes, hogy ők sokkal kisebb bérezés ellenében is aláírták a szerződéseket. Nálunk ez már kialakult egy ilyen középszint, amiért érdemes volt hajózni. Hát mondjuk, hogy igen. Ők viszont filérekért elvállalták a munkákat, és egyszerűen bezárultak a lehetőségek az egyéb országbeli tengerészek előtt. Ez 2-3 évig tartott, amíg rá nem jöttek, hogy az olcsó munkaerő nem egyenlő azzal, amit ők szeretnének, hogy a profitnövelés szempontjából nem feltétlenül az olcsó munkaerő a megoldás. Én egy darabig itt voltam, szabadságon, hát munkanélkül, és úgy gondoltam, hogy mivel vannak összeköttetéseim, én kimegyek Párizsba egy hajótulajdonoshoz, és megkérem, hogy alkalmazzon. Korábban ő már akart engem alkalmazni, csak akkor ez még nem volt aktuális, hiszen a Mahart kötelékében voltam. Utolsó pénzemből csináltattam két ruhát, egy nappali öltönyt és egy esti szettet, mert ő jelezte, hogy ebédelni együtt fogunk, nem egy irodában ülünk leegyezkedni, és este is egy programot gondolt ki. Hát ez fantasztikusan jól sikerült, mert mielőtt elmentünk ebédelni, elém tett egy vaskos dossziét, és azt mondta, hogy ezt nézzem át, ez a karibi flottájának a dokumentációja, és itt valami nem stimmelhet, ugyanis sokkal több tartalékalkatrészt igényelnek, mint ez logikus lenne számára, de lehet, hogy rosszul látja, hát én ugye műszaki emberként ezt, tengerész géptisztként ezt hozzá tudok szólni. Úgyhogy nagyon hamar, egy 10 perc után azt mondtam, hogy egy óriási átverések vannak, hiszen egy 12 hengeres motorhoz nem kell 48 dugattyú hirtelen, és szelepek és egyéb kiegészítő cuccok. Úgyhogy ezzel meggyőztem, hogy akkor ezzel rendben is vagyok, és ebédnél azt mondta, hogy ő rám bízná a karibi flottájának a műszaki felügyeletét. Nagyon boldog voltam, ez valóban egy előrelépésnek tűnt, egyáltalán nem érdekelt, hogy ennek mi az anyagi háttere, és sajnos a családom az, aki azt mondta, hogy ez ő nem járul hozzá, bár vihettem volna a családot is. Mexikóban lett volna a központja, a gyerekek járhattak volna iskolába, ott kaptam volna házat, autót, bejárónőt, na hát főleg ez nem tetszett a feleségemnek, hogy ilyen minden. Úgyhogy végül is én ezt visszamondtam, és azt mondtam, hogy egy szerényebb megoldással is boldog lennék. Azt mondta, jó, de ha meggondolom magam, akkor bármikor változtathatunk ezen.
Lenn a parton áll egy kis lokál, tengerész nép mind csak abba jár. A Jim is meg a John is, kicsi meg nagy hajón is, s a Bill az édes ott csak egyre rám vár. Tengerész, ó szívem, tengerész, hagyd a tengert, légy kis én merész. Nem volt elég a tenger, nem volt elég a tenger, te nem vagy hal, te nem vagy hal, csak ember. Sellő barna tengerész, csókod ért szívünk mindenre kész. Üljünk fiúk a napra, a bőröm sima hely, a bőröm barna. Tengerész, hogyha most jössz, akkor vagy merész. Jobb dolgod lesz rabomnak, jobb dolgod lesz rabomnak, a dús hajammal szépen eltakarlak.
És akkor szintén a Karibra kerültem volna az egyik hajójára, és vasárnap már utazhattam volna. Ez nekem nagyon jó érzés volt, mert ma nagyon ki voltam költekezve, tehát hogy hirtelen tudok keresni, dolgozni, ez egy fantasztikus jó érzés volt. Igen ám, de a vasárnapi utazásból nem lett semmi, mert pénteken késő este telefonált egy hang, hogy uram, úgy hallottam, hogy szabadúszó, és szeretnénk alkalmazni egy norvég flottába. De én azt mondtam, hogy ezt nem tehetem meg, mert vasárnap utazok, megvan a repülőjegyem. Megkérdezte, hogy mennyit fog keresni. Mondom, nem tudom, nem is érdekel. Azt mondom, hogy lehet? Mondom, úgy, hogy nálam nem elsősorban az anyagiak döntenek, sőt másodszorban sem. Én boldog vagyok, hogy lesz szállásom, ezért erre nem tudok válaszolni. Azt mondja, hát mi adunk 4400 dollár kezdőfizetést. Hát az fantasztikus soknak tűnt akkor. És hogyha beválik, akkor ez természetesen emelkedni fog. Mondom, nagyon csábító, de mivel elígérkeztem és utazom, nem gondolnám, hogy tovább tudnánk beszélgetni erről. Befejeztük a beszélgetést, a nejem azt mondta, hogy miért nem hívom fel a párizsi hajó tulajdonost. Mondom, azért, mert ez erkölcsileg valahogy nagyon rosszul néz ki, és nem akartam. De végül is másnap délelőtt én felhívtam, azt mondta, hogy teljesen rendben van. Próbáljam meg. Ha csalódás érne, szeretettel vár vissza. De mondom, ez nagyon rossz érzés nekem, hiszen itt minden sinem volt, ilyen kedves volt, meg is ismerkedtünk ott Párizsban egy kicsit jobban. Azt mondja, nem, vágjak bele, és ha úgy gondolom, akkor szeretettel várnak vissza. Hát nem csalódtam, úgyhogy egy nagyon szép 5 évet töltöttem a norvég flottában. Amiatt hagytam abba, mert kaptam volna norvég nyugdíjat, hogyha megvan az 5 évem, és ott ezt meg nem nézték jó szemmel, úgyhogy el kellett jönnöm, nem kaptam több hajózási szerződést, de még a vendéglátóiparban, vagy építőiparban sem tudtam volna elhelyezkedni, mert akkor már több norvég ismerősöm volt, és tájékoztattak arról, hogy ilyen személyi adatokkal nem fogok érdembe hozni egyetlen napot sem, semmilyen cégnél.
És a Karib-tengerre akkor nem jutott el?
A Karib-tengerre akkor nem jutottam el, mert a norvég flottában a tevékenység fő területe a sarkörön túl volt, északon. De szakmailag szuper kihívás volt, és nagyon jól éreztem magam, Rolls-Royce hajógépek voltak, és akkor kicsit jobban megfontoltam, hogyan tovább, hát mondom, a németek nagyon precízek, talán ott nem fogok így járni, ugye én hosszú távra gondolkodtam, és egy német céghez kerültem, elég jó volt a próba, amit kiálltam, és sajnálatos módon az 5. év végére ez megismétlődött. Már Hamburgban volt egy továbbképzésre jegyem, sőt a páromnak is, és akkor jöttek rá, hogy ha továbbképzés befejeződik, akkor meg lesz az 5 évem, és tehát a nyugdíjkifizetés szempontjából ez nagyon hátrányos. Úgyhogy az egy komoly törés volt lelkileg, mert koholt vádak alapján tanácsoltak el. Az 5 év alatt egy egész flottát igazgattam még itthonról is. Tehát, hogy valami probléma volt, hozzá szóltam, hogy szerintem mit kell megnézni, hogyan orvosolni. Nem is nagyon emlékszem olyan problémára, amit ne tudtam volna úgy kezelni. És akkor azt hittem, vagyok valaki. Na hát, ezt nem szabad semmilyen téren elhitetni magunkkal, úgyhogy gyakorlatilag utcára kerültem, de éppen toboroztak egy világkörüli útra embereket, Kínából Kínába. Én mondjuk akkor még nem tudtam, hogy mi lesz ez az út, csak toboroztak. Rám is gondoltak, én elmondtam, hogy nekem az előéletemben van 2 ilyen epizód, megkérdezték a cég nevét, a norvégét is, a németet is, és azt mondták, hogy ugyan tekintsem inkább jó pontnak, hogy innen kerülök hozzájuk. Gyönyörű szép volt a világ körüli út. Végre átkelhettem a Magellán szoroson. Hú, egy nagyszerű élmény, mert mindig vágyakoztam rá, de annyira valószínűtlen volt, hogy én oda eljussak. Ugyanis a mi flottánk tevékenysége az mélytengeri volt. Eljutottunk mindenhova, de ez kimaradt belőle. Ausztrália is kimaradt, és hát ez a dél-argentin vidék is kimaradt, a csendes óceán nagyon ritkán, úgyhogy fantasztikus feltöltődés jelentett, hogy átkelhettem a Magellán szoroson, bár volt negatív élmény is. Tapasztalatlan kapitány megunta azt a csendes, hosszantartó átkelés, és kivezényelte a tűzföldre a hajót. Azt tudni kell, hogy a kapitány szava az szent, azt kell csinálni, amit ő mond. Míg a 3 chilei révkalausz tanácsára sem volt hajlandó tovább haladni, és hát majdnem katasztrófa lett belőle. Aztán, amikor megvolt ez a világ körüli út, titoktartás volt azért, mert rézész koncentrátumot kellett begyűjteni Kína számára, és messze elkerülve a kalózveszélyes övezeteket, titokban tartani ezt a tevékenységet. 3 évre fel is borult a rész világpiaci ára emiatt, hogy gyakorlatilag minden komolyabb mennyiséget begyűjtött ez a hajó.
Családja önnel tartott erre a világ körüli útra?
Nem. Nem, valószínűleg nem is engedték volna, míg bármelyik más hajóra lehetőség van, hiszen a mentőcsónak befogadó képessége határozza meg, hogy hány ember lehet a hajón. Hogyha mondjuk 25 főt fogad be egy mentőcsónak, akkor ez feltölthető mondjuk 17 fő a személyzet, akkor akár 8 főre is engedélyt adhat a tulajdonos, hogy velünk tartson. A Mahartnál ez rendszeres volt, és feleségemmel is 5-6 évet hajóztunk, gyerekeim is voltak a hajón, tehát ez működött. Tehát volt elterelő fuvar, hogy ha éppen figyelnék a hajó útját, akkor ne tűnjön fel. Ez azt jelentette, hogy Hongkongból lementünk Ausztráliába, Ausztráliából visszajöttünk Kínába, Kínából elmentünk Indiába, és gyakorlatilag onnan kezdődött ez a fuvar, ami fő profilt jelentette.
Volt valaha tengeri betegsége?
Elején igen. Szoktam mondani a látogatóknak, hogy a tengeri betegségnek az oka az kettős lehet. Ha valakinek túlzottan jó az egyensúly szerve, akkor nem nagyon tud megbarátkozni a tenger mozgásával. De jellemzőbb az, hogy a tengeri betegség azért alakul ki, mert pszichés eredetű, tudatalatti. Hát nem tudom, hogy szépen ezt elmondani, de volt nálunk erre gyógyszer, nem a tabletták, nem a pirulák, hanem hogyha egy hozzátartozó készült behajózni, és még nem volt nyílt tengeren, akkor megfelelő mennyiségű koktélalapanyaggal felkészültünk, mert az csillapítja ezt a tudatalatti rossz érzést, és ezek működtek. Tehát ezek működtek. Eleinte, ha visszaemlékszem, én is valóban úgy képzeltem, hogy hú, elkezdett mozogni a hajó, akkor most atya úristen, mi lesz? Most valami katasztrófa lesz, vagy most meghalunk, vagy elsüllyedünk. Tehát inkább a félelem szülte azt, hogy az ember rosszul érezte magát, rossz volt a közérzete. Tehát ennyi év után ezt tudom erre mondani.
Említette a kalózhajókat, hogy a tévéfilmekben jó nézni, a kalandfilmekben.
Igen.
De gondolom az igazi életben és a való életben egyáltalán nem olyan kellemes érzés mondjuk kalózhajóval találkozni.
Igen. Kívülállók szempontjából valóban egy misztikus és egy kedves történet ez a kalózkodás. Ebben sokat segítenek ugye a könyvek, a filmek, meg egyebek. De hát tudni kell, hogy a kalóz tevékenység az az évek előre haladtával nem csökken, hanem nő. Sőt, ezek a területek, amik veszélyesek, ezek kiterjedtebbek. Utalnék arra, hogy ez nem teljesen publikus, de az admiralitás rendszeresen kibocsát erre térképeket, hogy hol vannak kalóz veszélyes övezetek a Földön. Hát megnyílt a Karib-tenger, ahol legjobb tudomásom szerint a szervkereskedelem a mozgatórugója, hogy eltűnnek emberek, ugyanis amióta itt forrongás van a Közel-Keleten, bedugultak ezek a csatornák, ahol szerveket lehetett akadálytalanul eljutatni szinte bárhova a világon, és a legveszélyesebb, ugye még mindig ez a szomáliai partvidék, ahol egyre nagyobb hajókat próbálnak elfoglalni, hogy váltságdíj fejében visszaadják. Kérdezik, hogy volt-e ilyen jellegű...
Pontosan erre lettem volna
kíváncsi.
Találkozott-e kalózokkal?
Én nem találkoztam, viszont az úgynevezett csali történet volt. A dél-kínai tengeren haladtunk, és azt észleltük, hogy lángol egy hajó. Na most a nemzetközi jog értelmében nekünk kötelességünk cselekedni és segítséget nyújtani, úgyhogy a kapitány megállította a hajót, mentőcsónakot lebocsájtotta, és hát engem is küldött, hogy akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, vannak-e túlélők, emberek, stb. Sebesültek. De amikor félútig eljutottunk a mi hajónk és a lángoló hajók között, akkor a kapitány azt mondta, hogy azonnal, amilyen gyorsan csak tudunk, jöjjünk vissza, mert a radaron 3 igen gyorsan mozgó pont közeledik, és rádiókapcsolatra nem válaszolnak. A rádiókapcsolatra minden körülmények között válaszolni kell. Ezek úgynevezett speedboatok voltak, akik miután megállt a hajó, igen gyorsan igyekeztek minket megközelíteni, és hát ilyenkor a hajó, amikor áll, horgonyolsz, hát szinte védtelen. Úgyhogy mi nagyon gyorsan visszajöttünk, készítettem fényképet erről a hajóról. Ez úgy nézett ki, hogy egy nagy testű fahajó volt, és több mint valószínű, hogy összetoltak néhány olajos hordót és olajos rongyokat tüzeltek benne, hogy azt a látszatot keltsék, hogy a hajó ég. Na ez a csali hajó. ez a dél-kínai tengeren történt. A Hungária nevű tengerjárót, azt pedig az Ádeni öbölben ott kicsit meg is lőtték, úgyhogy el kellett menni hajójavítóba ezeket a lukakat megszüntetni. Közvetlen környezetemben nem tudok más ilyen esetekről. A hivatalosakat, hát azt meg mindenki ismeri, mert ugye ez a médiában ezek ismeretesek. A világkörüli út során 2000 mérföldre el kellett kerülni a kalóz veszélyes övezeteket, hogy véletlenül se tegyük ki magunkat ilyen inzultusnak.
Térkép nincs, hát hová jutunk? Válasz sincs, hát indulhatunk, ez van. Hajózni kell, míg csak élsz. Hajózni kell, s ha néha félsz. Kit érdekel, hajózni kell. Számíts rám, az érdemrendeket örömmel rád hagynám, a gondot könnyedén megoldanám, s ha támad a nagy vihar, az ajtót rácsapnám. Végignézek a fedélzeten, és csak ennyit kell megértenem, ez van. Hajózni kell, míg csak élsz. Hajózni kell, s a partot érsz. Már indulni kell, hajózni kell. Hajózni kell.
Mi a tengerész nyelv? Az angol nyelv?
Igen.
Angolul beszélnek egymással a tengerészek?
Igen, az angol a hivatalos nyelv. A brit admiralitás fog össze mindent, a titani katasztrófája óta különösen, tehát ő hozza a rendelkezéseket, a szabályokat, ő határozza meg, hogy mekkorának kell lenni egy hajóharangnak, honnan lehet hivatalos időjárás jelentést beszerezni, ő adja ki a térképeket, a révkalóz könyveket, tehát megszűnt az, amely a titani katasztrófáig, addig mindenki abból táplálkozott, ami neki szimpatikus volt, onnan vett az időjárás jelentést, különféle térképeket használtak, ez megszűnt szerencsére, és így aztán biztonságosabbá vált a tengerhajózás.
Világkörüli útja után hogyan folytatódott tovább szakmai élete? Utána visszatért ide Magyarországról?
Igen, visszatértem, és hát ennek már nem volt folytatása, viszont kaptam egy ajánlást egy iráni tulajdonoshoz, hogy rendkívül módon meg voltak elégedve velem, aki azonnal alkalmazott. És amíg be nem fejeztem a hajózási pályafutásomat, egy iráni tulajdonosnál hajóztam, úgy, ahogy én azt fiatalkoromban elképzeltem.
Hogyan képzelt el?
Úgy, hogy embermódja bánnak velem, kapok ennivalót, kapok rendes fizetést, nem bántanak, tehát minden olyan optimális lesz. Na most a mahart időszakban ez nem így volt, sokat éheztünk, a bérezés sem úgy alakult, ahogy mi azt gondoltuk volna, és a norvég periódus alatt ott meg talán automaták voltunk, tehát emberi kapcsolatok nem jöttek létre, kevés kivételtől eltekintve, Az ismerettségem is azért van norvég irányban, mert egy alkalommal 6 embert mentettem ki hajótűzből, és hát ennek lett egy visszhangja, úgyhogy így maradt néhány jó norvég ismerősöm, aki ezzel a történettel kapcsolódott. A németeknél szintén voltak problémák, tehát ott még csak egy alátét voltunk, akár hogyan szerepeltünk. Az iráninál ott teljesen emberszámba vettek minket. Mindenki azt akarta, még a tulajdonos is, az office is, hogy menjen az a hajó, és mindent elkövettek annak érdekében. Nem az történt, hogyha elkopott valami, vagy elrepett, hogy igazoló jelentést kellett írni, hogy miért tettük tönkre. Miért kopott el? Hogy képzelik? Erre mind igazoló jelentéseket kellett gyártani. Itt nem. Itt volt az, hogy a hétvégén a hajó tulajdonos börönbe hozta a tartalék alkatrészt, amire éppen szükségünk volt, és még egyet. Még én mondtam neki, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon drága, bőségesen elég ez az egy. Nem. Így alszik nyugodtan, ha az ott van. Tehát minden rendben volt, és amikor én megalapítottam a múzeumot, akkor azt mondta, hogy szomorú, de örül is. És ne felejtsem el, hogy bármikor szeretettel visszavár, és azóta is úgy negyed évenként felhív, gratulál, mert interneten ugye ezt nyomon lehet követni, a idézőjelben sikereinket, hogy minden jó úton halad, de ha mégse így lenne, egészen biztos, hogy oda mennék vissza. Ő egy nagyon-nagyon egyszerű család gyermeke, a sivatagban laktak, az apjának az volt az álma, hogy egyszer legyen egy tengeri hajójuk, egy vasból, mert halászok voltak, és fahajójuk volt. És mire meghalt az apa, végre megvolt az első vashajó. És mindent nagyon jól csináltak, nagyon odafigyelve, emberségesen. Úgyhogy most 17 hajóból álló konténer hajó flottájuk van. Egyik sem idősebb, mint 7 éves, ez a hajóknál nagyon fiatal kor. És minden nagyon jól megy. Úgyhogy hát ez is egy nagyon szép történet. És most Hamburgban van a székházuk.
Jó ilyen jó történeteket hallani. Ön végigjárta a 36 és fél év alatt a tengerész szakma lépcsőfokát?
Bizony, az máshogy nem is lehetséges.
És miként menj nyugdíjba a tengerészeten belül?
1990 óta korlátlan képesítésű tengerészgéptiszt képesítésen van, és ez angolul chief engineer, magyarul gépüzemvezető, szokták kápónak is hívni. A lényeg az, hogy ebben is vannak fokozatok, tehát van, aki szintén gépüzemvezető, de le van korlátozva bizonyos kilowattig. Na most nálam ez nincs, tehát én korlátlan képesítésű vagyok, így mentem nyugdíjba.
Mikor is?
Mikor mentem nyugdíjba? Én ezt nem tartom nyilván, ez olyan, mint a korom. Azt sem én tartom. Mikor mehettem nyugdíjba? Hát egy néhány éve már biztos, talán egy 4 éve.
4 éve. De a nyugdíjas éveit sem töltítétlenül, hiszen régi álmát valósította meg. Makláron létrehozta a Tengerész Múzeumot. Miért tartotta fontosnak, hogy létrehozzon egy ilyen múzeumot?
Mindig volt egy hiányérzet bennem, hogy a tengerész szakma és a tengerészek azok kevésbé ismertek, egy ilyen valahogy háttérbe szorultak. És hát a magyar lakosság nagy része talán még most sem tudja, hogy voltak magyar tengerészek, holott már az első világháborúban, a monarchia idején is például Csingtao kikötőjét Kínában magyar tengerészgyalogosok védték, és nem is akármilyen hévvel, hiszen amikor már üzemképtelenné vált a hajójuk, akkor a még üzemképes ágyukat kiszállították a partra, és onnan folytatták az ellenállást. Hát ez már jó rég volt, de a múzeum alapítás első gondolata az volt, hogy én majd, ha ez sikerül, a saját időszakomról beszélgetek a esetleges látogatókkal, aztán ez volt az alap. Ez azóta megdőlt, hiszen ez nem elégíti ki a látogatókat. Mindenről tudni akarnak. Folyamatos tanulásban vagyok, folyamatos kutató tevékenységet kell végeznem, hogy eleget tegyek annak, ami iránt érdeklődnek a látogatók. Szóval mindig arra vágytam, hogy lesz egy karizmatikus ember, aki majd úgy gondolja, hogy méltó emléket állítunk a magyar tengerészeknek, lesz ennek valahol egy helye, és ahhoz én majd egy jó támogató lehetek. Az én kis csendességemmel, szerénységemmel, munkabírásommal, de hát valahogy nem érkezett meg az az ember. És bennem meg egyre inkább kialakult az igény, hogy valamit már kellene tenni, amíg még az ember teljes erejében van. Úgyhogy efele orientálódtam, és amikor arról kellett dönteni, hogy a kinőtt egri lakást felcseréljük egy kicsivel nagyobbra, hogy elférjenek a gyerekek, akkor én úgy határoztam, hogy irány a zöld terület, és bármilyen most a körülmények között is, de akkor ez legyen a folytatás, és hagyjuk ki ezt a lépcsőt, hogy egy nagyobb lakás. És itt Makláron találtam meg azt a területet, amit úgy gondoltam, hogy idővel úgy fejleszthetek, ahogy én azt szeretném. Aztán mivel továbbra se jött meg az a bizonyos ember, hát akkor úgy gondoltam, hogy én úgy fogok emléket állítani a magyar tengerhajózásnak és a tengerészeknek, hogy elsősorban egy szoborral emlékezzünk meg, hiszen ez hiányzik. És talán ezzel a szoborral fel tudjuk hívni a figyelmet, illetékesek felén. Tehát, hogy felhívjuk a figyelmet erre. Ezért van az a furcsaság, hogy a szoboravató évfordulója az már a 11. A múzeum alapításé pedig most volt a 10. Mert előbb volt szobor. Utána lett szobortér, és ez a szántóföld, ahol fel lett állítva a szobor, az lett azóta átalakítva parkká.
Beszélgetésünket innen folytatjuk, legközelebb egy hét múlva találkozunk ugyanebben az időpontban, és meghallgatjuk, hogy hogyan is alakult az elmúlt 10 évben a Maklári Tengerész Múzeum sorsa és élete. Köszönöm szépen a beszélgetést Dobozi Gábor tengerésznek, találkozunk legközelebb akkor egy hét múlva itt a Szent István Rádióban. Várom vissza ön szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja, köszönöm szépen, itt lehettem.
A vitorlak vígat követnek, sirályok a légben, s a vízben a delfinek. Gyönyörű a tenger,
igen uram,
láttál e szebbet,
nem uram,
miénk a nagy víz,
igen uram,
kellett többet ér,
nem uram,
csak itt jó élni,
igen uram,
vagy a száraz földön,
nem uram,
menjünk hát tovább,
igen uram,
vagy kössük ki gyorsan,
nem uram.
Beborult az ég, haragszik az Isten, semmi sem elég. Torony magas hullám, meddig tart ez még? Rettenetes villám, mindjárt itt a vég. Gyönyörű a tenger,
igen uram,
láttál-e szebbet,
nem uram,
miénk a nagy víz,
igen uram,
kellett többenné,
nem uram,
csak itt jó élni,
igen uram,
vagy a száraz földön,
nem uram,
menjünk hát tovább,
igen uram,
vagy kössük ki gyorsan,
nem uram.
Ilyen időben, viharban vagy szélben, esőben vagy fagyban, forró napsütésben. Mindig kinn a vizen, a nagy óceánon, máshová nem vágyom, ott az otthonom. Gyönyörű a tenger,
igen uram,
láttál-e szebbet,
nem uram,
miénk a nagy víz,
igen uram,
kellett többennél,
nem uram,
csak itt jó élni,
igen uram,
vagy a száraz földön,
nem uram,
menjünk át tovább,
igen uram,
vagy kössük ki gyorsan,
nem uram.
Bármilyen időben, viharban vagy szélben, esőben vagy van, és forró napsütésben, mindig kinn a vizen, a nagy óceánon, máshová nem vágyom, ott az otthonom, ez a gyönyörű hely.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kíván!